A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Isten tiszteletünk kezdetén a 240. dicséretünket énekeljük, annak valamennyi versével. Jelzem, hogy itt elő sok hely van, a karzaton szerintem elfogyott. Nyugodtan előre lehet jönni az ének alatt, és ezeket el lehet foglalni, ezeket a helyeket. A 240. dicséretünket tehát valamennyi versével énekeljük. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek!
Azért, ó, én
Isten igére figyeljünk, ahogy szól hozzánk. Ezen a mai vasárnapon a Máté evangéliumából olvasom Máté evangéliumának a 7. fejezetéből a 21-től 23-ig terjedő verseket. Ezekben a versekben így van megírva számunkra Isten igéje. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, nem a te nevedben üztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettük-e a sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk ezért. Örökkévaló Istenünk, ahogy nagy és lelkes neki buzdulás helyett, még ezt a szép dicséretet is olyan visszafogottan énekeltük, lehet azért is, mert kevésbé ismerjük, lehet azért is, mert a szövegében, tartalmában benne van mindaz, ami a mi életünket is úgy el tudja csüggeszteni. Megvan a mi hitvallásunk arról, hogy örökkévaló hatalmasnak Istennek ismerünk téged. Mégis annyira gyarló módon kételkedünk abban, hogy az életünket tudnád irányítani, rendbe tudnád rakni, és ezért nem is merjük rád bízni magunkat. Legalábbis nem abban a teljességben, ahogy te azt szeretnéd. Nem volt más út, ma is idejöttünk te hozzád. Lehet, hogy félretehettük volna azokat a nehézségeket, gondokat, érzéseket, amelyek bennünk vannak, és valamivel elüthettük volna az időnket, vagy a figyelmünket elterelhettük volna, mégis ez látszott annak az útnak, amelyben keressük a megoldásainkat, a segítséget te nálad. Köszönjük, hogy mindent adtál már értünk, és ezért bizalommal lehetünk afelől is, hogy most sem vetsz meg minket. Így kérünk, hogy légy itt velünk, áld meg a te ígédet, hogy annak legyen gyümölcse a mi életünkbe, és még inkább talán helyezd rá a te lelkedet a mi szívünkre, életünkre, hogy az engedelmes élet lehessen te neked. Így kérjük, hogy jelenléteddel áld meg Isten tiszteletünket, és könyörülj mi rajtunk. Amen. Az ige hirdetésére készüljünk a 33. zsoltárral. Szándékom szerint ez egy tanuló zsoltár lenne, ritkán énekeljük, de az előző ének is olyan visszafogottabb ment, kicsit megrémültem attól, mintha nem ismernénk, pedig ismerjük. Kicsit kérem a gyülekezetet, hogy több lelkesedést vigyünk az Isten dicséretébe. A 33. zsoltárt tanulgassuk, kétszer egymás után az első versét fogjuk énekelni. Először meghallgatjuk orgona kísérettel, tehát hogy a dallamát is megismerhessük, és utána buzduljunk fel, és próbáljunk meg odafigyelve a szövegére, dallamára közösen Isten dicsérő éneket formálni ebből a zsoltárból. 33. zsoltárunk első verse így kezdődik. Nosza Isten félő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak. Alapigénket újraolvasom ebből a pár versből, ami az imént elhangzott Máté evangéliumának a 7. részéből, a 21. verset. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, sokat gondolkoztam azon, hogy milyen ráfutást adjak ennek az igének, honnan induljak el, milyen messziségből, hogy néhány gondolatot egy kicsit jobban megértsünk belőle, aztán úgy döntöttem, hogy nem lesz itt hosszú bevezető. Ezt a néhány nagyon kemény szót szeretném a helyére tenni, ugye a lelkünkben, az egész hitéletünkben. A hegyi beszédnek a záró gondolatai között Jézus egyre keményebben beszél, nem minthogyha azelőtt nem komolyan mondta volna a tanításait, vagy nem lett volna elég hangsúlyos az, amit kér, de itt egyre többször megfogalmazódik az, hogy ez az élet, amit az Istentől kaptunk, az egy egyszerű és egy csodálatos dolog, de hogy mire fut ki, az egyáltalán nem mindegy. És nyilván ezt mi is érezzük, és ez minket is szorongat. Már az életünkben lévő események sem mindegy, hogy hogyan következnek be, hogy milyen érzülettel töltenek el minket. De a végül arra gondolunk, hogy ennek az életnek az elmúlása után szembe kell nézni az örökkévaló Istennel, akkor nyilván az sem mindegy, hogy ott mi történik. Nem az utolsó ítéletről szeretném most az igehirdetést elmondani, bár annyira világos, amit Jézus mond, nem mindenki megy be az Istennek országába. Ezt lehet szépíteni, lehet máshogy megfogalmazni, lehet reménykedni abba, hogy Isten csak belapától bennünket valahogy az ő kegyelméből, de azért itt mégiscsak Jézus arról beszél, hogy ez egy felelősségteljes igyekezet az ő országa felé, és ebben számon is tud kérni bennünket. Így a hegyi beszédnek a végén Jézus egy ilyen váratlan helyzetről kezd szólni, egy ilyen példázatos tanítás, ez bár nem szoktuk a példázatok közé sorolni, ahol Jézus egy feltételezett helyzetet mutat be, ahol vannak, akik már megérkeznek az Isten országához, és ott azt kérdezik, hogy be lehet-e már jutni ide, megérkeztünk-e ahhoz a célhoz, ahova szerettünk volna eljutni, és erre azt mondja Jézus, hogy hát nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja, hogy Uram, Uram. Csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Erre meg is fogalmazódik a másik oldalon a válasz. Hát akkor nincsen semmi probléma, mi pont azt csináltuk. A te nevedben mentünk el prófétálni, a te nevedben ördögöket űztünk, a te nevedben voltunk ott, amikor csodákat tettünk, akkor nekünk be kéne oda menni. És akkor jön ez a döbbentő válasz a Jézusnak, hogy de én nem tudom, kik vagytok ti. Nem, mintha Isten nem ismerne mindenkit, de Jézus mégis ennek az ismeret szónak a mélyebb értelmét adja, hogy miért nekünk van közünk egymáshoz. Az, hogy azt mondtátok, hogy Uram, Uram, meg tettetek valamit, az már azt jelenti, hogy mi egy szoros kapcsolatban lennénk. Én nem ismerlek titeket. És aztán van egy ilyen nagyon kemény zárás, hogy távozzatok tőlem, gonosztevők. Nem a megfélemlítés szándékával, hanem inkább azzal a szándékkal mondja el ezt Jézus, hogy de most még itt az idő. Most még lehet változtatni azokon a helyzeteken, amelyek olyan váratlanul eszméltetik az embert. Mert nagyon sok ilyennel találkozunk az életünkben. Amikor úgy minden megy, azt hiszük, hogy jó, vagy egy kicsit döcög ugyan, de azért talán a helyén van, és akkor egyszer csak beüt valami, és akkor ott összedől minden, és romokban vagyunk. És akkor az a nagy kérdésünk, hogy hát Uram, hát akkor te hol voltál be az egészbe? És vajon nem kérdezhet-e vissza maga Jézus? És mondja azt, hogy az eddigi uram-uramozást, azt komolyan gondoltátok, vagy nem? Hát induljunk el talán ebből, hogy mit is jelent az, hogy Uram, Uram. Ez egy illendő, megtisztelő jelző Jézus számára, vagy Isten számára. Valami olyasmi, amiben az ő méltóságát próbáljuk megfogalmazni. Egy megszólítás, betanultuk, ez egy vallásos kifejezés. Uramnak hívjuk őt, mi pedig az ő szolgái vagyunk, ezt így mondták az eleink is, mi is így valljuk. Mi az, hogy Uram, Uram? Nagyon szeretem a heidelbergi kátét, mert sok olyan emberi kérdésre választ ad, amiben nem kellett embereknek bölcselkedni, kitalálni a választ, csak egyszerűen összegyűjtötték a Bibliából, hogy milyen válaszok vannak azokra az emberi kérdésekre. Az első kérdés feleletet mindenki kívülről ismeri. Mi az életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Az, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak a tulajdona vagyok. Az én uramnak, az én hűséges megváltómnak a tulajdona. Aztán ez a kérdés, ez a 34. kérdésben visszatér ott, és akkor azt a kérdést teszi fel ott valaki, hogy miért mondom én az apostoli hitvallásban azt, hogy én hiszek az én uram Jézus Krisztusban. Miért van ott is ez a szó, hogy az én uram Jézus Krisztusban? És akkor erre is van egy nagyon szép felelet, amely arról szól, hogy azért mondom én őt uramnak, mert testestől, lelkestől, a bűnből és az ördög hatalmából, nem aranyon és nem ezüstön, hanem az ő drága vérén megváltán a maga tulajdonává tett. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy uram, akkor én arról vallok, hogy én az ő tulajdona vagyok, én az övé vagyok. Én neki köteleztem el magam emberi oldalról, és ő pedig az ő tulajdonává váltott meg engem. Vajon így mondom én azt, hogy uram, uram? Azzal a hitvallással, azzal az elköteleződéssel, hogy én mindenestül az Isten kezében vagyok. Én a tied vagyok. Én a tied vagyok? Ezt el szoktuk mondani más embereknek is, ez az emberi kapcsolatainkban is egyfajta kötődést megfogalmazó kijelentés, hogy én a tied vagyok. Ezt mondom el a házastársamnak, ezt mondom el a gyermekemnek, ezt mondom el a szülőmnek, a testvér a testvérnek, ez valahol összeköt bennünket egymást, én a tied vagyok. De ezt az egészet megelőzi ez, hogy még mielőtt az övéké lettem volna, én az Istené vagyok. Kezdettől fogva, ő így gondolta el az én létemet. És mit jelent az övének lenni? Azt, hogy én elismerem azt, hogy Isten rendelkezik velem, azt tesz velem, amit akar. Akár jó legyen az, akár rossz legyen az, akár megértem, akár nem értem, én akkor is azt vallom, hogy én az Istené vagyok. Általában ezt az ember nem akkor fogalmazza meg, amikor minden szép és minden jó. Ha akkor megfogalmazza, akkor nem érzi mindig azt a mélységet, amit az uram uramozásnak jelentenie kellene. Talán akkor szokott inkább ez elsekélyesedni, amikor tényleg gördülékenyen megy az életünk, amikor azt gondoljuk, hogy mindenre megvan a feleletem, az erőm, a lehetőségem, akkor jönnek ezek a szóbeli uram uramozások. De akkor, amikor igen nagy próbatételben van az ember, akkor, amikor meg kell küzdeni valamiért, akkor, amikor Istennel magával küzdök meg, és azt kérdezem, hogy hogy lehetsz te az Uram, hogyha nem érzem azt, hogy segíteni akarnál, vagy azt a szándékot nem tapasztalom, hogy te helyre akarod tenni az életemet. Kik azok, akik nem csak úgy szóban Uram, Uram osztak? Csak két ószövetségi példát hadd mondjak, ne is mondjak új szövetségit. Az egyik Ábrahám. Amikor Isten azt mondja neki, hogy vidd fel a fiadat a hegyre, és add nekem. Ott kiderül, hogy ez uram uramozása. És mi meg vagyunk döbbenve, egy kicsit fel is vagyunk háborodva, hogy fogja magát Ábrahám, és az Istentől kapott gyermekét fölviszi a hegyre. De Jézus azt mondja, hogy aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, és nem csak uram uramozik. Aki a nagy mélységben is azt mondja, hogy te vagy az Isten. Bármit teszek, bármit nem értek, bármi kérdésem van afelől, hogy most én ezt jól értem, vagy nem jól értem. Te akkor is Isten vagy, és én a te gyermeked vagyok. Én az vagyok, akit magad alá rendeltél. A másik ilyen nagy példa, már biztos sokan kitalálták, Jób története. Aki nem enged Istenből, akinek eljönnek a barátai, és azt mondják, hogy te már szenvedtél annyit, hogy tagadd meg az egész hitedet, az életedet, a létedet, vesd el, és szakítsd meg. És erre azt mondja Jób, hogy de nem. Én Istent. Válaszoljon ő. Mondja meg, hogy mit akar. Vagy addig küzdök, addig szenvedek, amíg ő éltet, és én akkor is az övé maradok. Én másnak nem adom át magam. Se az ördögnek nem adom át magam, de más ember kezébe se adom magam. Vajon nem ez lenne az, ami úgy tényleg megtartja az életünket? Annyi embernek adtuk már magunkat. Annyi dolognak szántuk már magunkat. Annyi mindenben hittünk, és annyi mindenben elköteleződtünk, és azt mondtuk, hogy ez majd jó lesz. Erre itt valaki azt mondja, hogy Uram, Uram, És ez azt is jelenti, hogy én a tied vagyok. Így, ahogy vagyok. Nem vagyok tökéletes. Nem, nincsenek rendben a dolgaim. Nem vagyok méltó ahhoz, mondja a százados, hogy te begyere az én hajlékomba, vagy segíts rajtam. De akkor is a tied vagyok. Nem lehet lerázni az asszonyt, aki eltemette a gyermekét, és azt mondja, hogy gyere is, támaszd fel az én gyermekemet is. És erre azt mondja neki Jézus, hogy de hát én az enyémhez küldettem, te pedig egy pogány valaki vagy. És azt mondja, hogy de még a kutyáknak is jár a morzsából, én is a tied vagyok. Hol van bennem az, amit itt Jézus úgy számon kér, hogy ha azt mondod, hogy Uram, Uram, akkor ugye tudod, hogy miről vallasz. És akkor tovább is megy, mert Jézus elmondja azt a feltételezett választ, amit azok, akik ott nem értik, hogy miért nem mehetnének be az Isten országába, felvetnek, hogy de hát nem a te nevedben tettük ezt a sok jelet. Nem a te nevedben prófétáltunk, nem a te nevedben történtek a dolgok, amikkel mi szolgáltunk téged. Hát azért meg kell mondani, hogy mi Jézus nevében nem mindig a Jézus dicsőségét szolgáló dolgokat csináljuk. Nem véletlen, hogy már a 10 parancsolat 3. parancsolatában benne van az, amikor Isten azt mondja, hogy az én nevemet hiába felneved. Nehogy összekösd már valami olyannal, ami az én akaratomtól teljesen távol van. Hogy képzeled, hogy merészeled ezt? Mennyi mindent meg akarunk szentelni azáltal, hogy valahogy úgy Isten neve alá betuszkoljuk a saját gondolatainkat, az elképzeléseinket, valahogy úgy kierőszakoljuk ezt az egészet, és azt mondjuk, hogy de hát Isten is benne volt, nem létezik, hogy nem működjön. Nem volt benne. Csak én azt akartam, hogy benne legyen. Lehet, hogy nem úgy volt benne, ahogy én kellett volna, kérjem, hogy benne legyen. Valami elképzelésem volt róla, valamit varázsigeként szerettem volna az ő nevét felhasználni, hogy az majd jóvá teszi, kiegészíti, megjobbítja azt a helyzetet, de ez így önmagában nem működik. Nem a te nevedben. És mondhatnám, keresztelünk meg évről évre rengeteg gyermeket. Történnek itt az eskütételek és a fogadalomtételek, konfirmációban, házasságkötésben, nem a te nevedben, és sok minden, nem a te nevedben szolgálunk, nem ott akartuk megmutatni azt, hogy a tiéd vagyunk. És Jézus mögé lát, és azt mondja, hogy lehet, hogy ezt így fogalmazod meg, de ez nem mind rólad szólt, ez nem rólam szólt, nem Jézusról. Hanem arról, hogy te mit szeretnél, valami dicsőségvágy mindig belebújik az emberbe is. Valami olyasmi, ahol a saját akaratát véghez akarja vinni, és ez igen egész keményen szembe megy azzal is, amit Isten szeretne. A Jézus neve alá nem fér be minden, higgyétek el. Hanem van olyan dolog, amihez Isten nem adja a nevét. Nem a te nevedben. Hát nem a te neved, nem mindig a te nevedben. Egy felülvizsgálatot kérez tőlünk. Azoktól, akik itt vagyunk, akik sok mindent megpróbálnának, hogy helyrehozzák az életüket, nem biztos, hogy ez mind belefér az Isten eszköztárába. Nem úgy van ám az, hogy a cél szentesíti az eszközt. Sokszor elmondjuk mi ezt. Hanem, Uram, Uram, a tied vagyok, és akkor elfogadom azt, hogy amit hozol rám, és ami a te nevedben kerül bele az én életembe, az odavaló, a többi nem kell. Akkor sem, ha jónak tűnik, akkor pláne nem, hogyha eleve tudjuk, hogy Isten nevével még csak összhangba se lehetne hozni. Hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Milyen érdekes azért ebben, azt mondja a Jézusi példázat, hogy nem a te nevedben üztük-e az ördögöket, tettük-e a sok jelet, és nem a te nevedben prófétáltunk-e. Mind olyan kifejezések ezek, amik a tanítványi küldetésben voltak benne. Így küldte el Jézus a tanítványokat, hogy menjetek el, prófétáljatok, hirdessétek az evangéliumot, üzzetek ördögöket, gyógyítsatok, tegyetkedtek jeleket. Olyan, mintha ezt kellett volna csinálni. És mégis erre azt mondja Jézus, hogy és mégsem az én atyám akaratát tettétek. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Hú, de rosszul végződik. A távozzatok tőlem, gonosztevők, igazából is szó szerint értelme az, hogy menjetek el innen tőlem, akik a törvényt nélkülözitek. Akik nem abban a szövetségben éltek Istennel, amiben benne kellene lenni. Valahogy innen kiindítva szeretném úgy megértetni azt, hogy az, amikor az Isten akaratát állandóan jövünk, és őt kérdezgetjük, hogy megtudjuk végre, mert időről időre megszorít minket az élet, és akkor azt mondjuk, hogy na most, Uram, itt vagyok a kérdésemmel, add meg gyorsan a választ. Akkor erre Isten azt mondja, hogy távozzatok tőlem, gonosztevők. Mi vagyok én? Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy gyertek, és kövessetek engem. Ahogy itt készülgettem erre a mai igehirdetésre, találtam ennek az igének a kapcsán egy olyan igehirdetést, aminek az volt a címe, hogy életközösség Jézussal. Nem is értettem, hogy ez a cím, ez hogy kapcsolódik ahhoz az igéhez, amit most az imént elolvastam. Hát így kapcsolódik, hogy amikor az Isten akaratát valaki tudni akarja, az egy közösség Jézussal, egy folyamatos közösség Jézussal. Az nem úgy van, hogy én néha jövök, feldobok egy kérdést, az Isten megválaszolja, én azt meg tudom csinálni, és megyek tovább az utamon. Jézus nem véletlenül mondja a tanítványoknak azt, hogy légy mindig mellettem, nézd meg azt, hogy én hogyan élek, nézd meg azt, hogy én hogyan gondolkozom, nézd meg azt minden pillanatában az életemnek, hogy mi az, amit adni tudok, és mi az, amit kérek tőled. Ez a mazsolázgatás, ez nem vezet az életünk megoldására. Ez az elköteleződésben az van benne, amit Jézus így fogalmaz meg, hogy igen, akkor te ott vagy mellettem. Akkor meg fogod tudni az én akaratomat. Nagyon sokszor a lelkésznek is felteszik a kérdést, vagy nagyon sokszor elhangzik bibliaóráinkon is, hogy milyen könnyű lenne, ha tudnám, mi az Isten akarata. Hogy ő megmondja, hogy ezt válasszam, vagy ne ezt válasszam. Arra menjek, vagy ne arra menjek. És Isten azt mondja, hogy én az én akaratomat nem így jelentem ki. Ez egy nagyon egyszerű megoldása lenne az életünknek. Hanem az én akaratom az abból születik meg, hogy valaki megismer engem. És itt van az a szép ellentét, ami benne van ebben a történetben is, amikor Jézus azt mondja, hogy én nem ismerlek titeket. Nem voltatok mindig velem. Ti sem ismerhettek akkor engem. Honnan akarjátok megtudni az én akaratomat, hogyha nem is kerestétek? Ha nem voltatok benne folyamatosan abban az életben, amit az jelent, hogy velem egy közösségben vagytok. Gyere és kövess engem, mondja Jézus a tanítványoknak, és azok mennek. És lehet, hogy sok mindent nem értenek útközben, és lehet, hogy útközben sok mindennel nem is értenek egyet, de közben megismerik Jézust. És aztán később ez lesz az ő szolgálatuknak az alapja, és így egészen máshogy lehet prófétálni. És így egészen máshogy lehet ördögöt űzni. És így egészen máshogy lehet csodákat tenni. Úgyhogy tudom ki ő. Akkor miért valósul meg a másik oldalon is? Azért ez a kérdés, hogy benne van az embernek. Miért tudtak ördögöt űzni azok, akik Jézus nevében tették, de mégse voltak ilyen teljes szívvel elkötelezettek? Mert ne felejtsük el, hogy azért kísértő is van a világon. És ő is meg tudja téveszteni az embert. Ő is tudja azt csinálni, hogy amikor azt látja, hogy az ő ügyéért valaki nagyon felületesen teszi csak oda magát, akkor azt jó erősen megerősíti ebben a bizonytalanságba, hogy akkor minden rendben van. Az ördög ilyenkor mindig odaáll azok mellé, akik csak úgy félszívvel, vagy csak úgy kicsi-kicsit próbálkoznak Istenből is, meg magukéból is, meg a világéból is összerakni. Ott akar az ördög egy kis békességet adni, ott akar egy kis megnyugvást, de minden rendben van. De nincs minden rendben. És erről Jézus beszél, mert azt mondja, hogy én nem ismerlek közben titeket. Ti meg nem ismertek engem. Ennek a pár gondolatnak valahol az összegzését talán úgy lehetne összefoglalni, hogy ez az igen nem arról akar beszélni, hogy Isten mégiscsak valami érdemeket akar kicsikarni belőlünk. Akik mi már tudjuk, hogy igaz hitből üdvözíti Isten az övéit, és engedi közel magához. Nem azt kell itt kihangsúlyozni ebből az igében, hogy csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, és akkor a cselekedeteket ötször aláhúzzuk, hogy itt valami nagyot kell csinálni. Hanem pont arról van benne szó, hogy aki úgy igazán megismeri az Istent közelről, megsejti azt, hogy az Isten mi végre hozta létre az ő életét, mit akar kérni tőle. Megsejti azt, hogy az ő nevében mi minden rejtőzik benne, és mi az, ami nem kapcsolható össze az ő nevével. És megsejti azt is, hogy az Isten akarata kiformálódik annak az embernek az életén, aki közel van hozzá. akkor az azt tudja mondani, hogy Uram, minden helyzetbe. Akkor az azt fogja tudni mondani, hogy tied vagyok. És a tied vagyok, az lehet félelemmel is mondani, hogy én nem ismertem meg Istent eléggé, nem tudom még mit fog hozni nekem, félek is tőle, és lehet úgy is mondani, hogy a lehető legjobb kezekben vagyok. Ha a tied vagyok, akkor te magadnak megtartasz. Legyen az mélység, legyen az magasság, legyen az félelem, legyen az fájdalom, legyen az nehéz időszak az életembe. Tőled senki engem el nem szakíthat. Ezeket a gondolatokat úgy elcsendesedve próbáljuk rendezni a lelkünkben, és kérni az örökkévaló Istent, hogy hadd lehessünk azok között, akik most, talán ebben az esztendőben, talán még így az év elején újból végig gondolják azt, hogy azaz Istenhez való tartozásuk, az cselekedeteket követel, ugyanakkor Istennel való együttjárást kér, ugyanakkor rengeteg ajándéknak a forrása is lehet. És aki ezt választani tudja, az nem fog kétségbe esni akkor, amikor egy-egy nehéz helyzet jön. És annak nem kell kétségbe esni akkor sem, amikor egyszer ott áll majd az Isten országának a bejáratánál. Mert akkor azt fogja mondani az Isten, hogy gyere be, én ismerlek téged, én tudom, hogy ki vagy. És köszönöm, hogy te is meg akartál ismerni engem. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk.